olyan image van, vagy olyan sztereotípiája, hogy itt mindenki gazdag, és gyakorlatilag senkinek semmit nem kell csinálni, ezért gazdagok legyünk. Most én erre megmutatnék nekik ellenkező képeket. Tehát nyilván mutatnék egy-két kulturális örökséget, de hogy legyenek az életemberei, hogy utcán alszanak, meg hogy itt is vannak szeméthegyek, itt is van szemetelés. Tehát, hogy rendelkezünk azokkal, csak most már igyekezzük ezeket mederbe tartani.
Nekik a most, ha ide terül a beszélgetésünk Afrikába, teljesen más a elképzelésünk a mi életünkről. Azt hiszik, hogy itt kanán van.
Igen, itt azt hiszik, hogy a fáról nem levelek lógnak, hanem $100-osok, és hogy itt mindenki baromi jól él.
És gazdag.
Igen, és semmit nem kell ezért csinálni. Ők megszokták, hogy semmit nem csinálnak, és ezért szegények. De azt nem tudják elképzelni, hogy ezért tenni is kell, meg hogy valakinek Mercedes-e legyen, akkor lehet, hogy neki 2 évig spórolnia kell.
Aha, értem.
Ami ott nem létezik, ez a fogalom egyébként. Ha a pénzhez jutnak, abban a pillanatban fölélik. De ez aztán Magyarországon is vannak erre példák. És ez inkább ilyen szellemi dolog a szegénység. Tehát amikor valaki mondja, hogy fú, hát Afrika milyen szegény, azt mondom, meg, vagy Ázsia. Egyébként Ázsia szerintem szegényebb egyéni szinten, mint Afrika, de ez csak zárójelben. Tehát, hogy a szegénység az inkább egy tudati aktus. Tehát, hogy te, akinek van, mit tudom én, mondjuk 10 millió forintja, te érezheted magadat szegénynek, mert te olyan dolgokat szeretné, amit a 10 millió forint nem fed le. De egy persze, 100 millió forinttal rendelkező ember is érezheti magát szegénynek, mert nem tud ott venni olyan lakást és olyan jachtot, amit éppen az ő igénye követelné. Tehát, hogy ez a szegénység, ez nekem mindig relatív. És ezt mi hozzuk be. Tehát erre szoktam mondani egy olyan példát Indiával kapcsolatban, hogy néha lát az ember McDonald's-ba, vagy nem tudom, ilyen gyors étkezdékbe egy indiai családot, papa, mama és mit tudom, 8 gyerek, és egy darab Coca-Cola egy szívószállal, és akkor az megy körbe. Tehát, hogy látom, hogy szeretnének ők is részesülni a hirdetett jó civilizációnak az üdvös termékeiből. Az egy másik dolog, hogy nem látja, hogy ez mégsem annyira üdvös, de hogy egy szenvedés természetet beépítünk az ő tudatukba. Mert eddig, amíg nem volt ott a Coca-Cola tudat, addig nagyon boldogan éltek a narancslével, ami ráadásul sokkal egészségesebb. De most, hogy a tévé megérkezett, meg ára, meg most már látják, most már azt akarnak, amit viszont meg gazdaságilag nem biztos, hogy el tudnak érni.
Hát igen, ezek a kérdések a hova tart a világ, és miért. Most pont ezt akartam tőled is kérdezni. Szerinted hova tart a világ?
Hát én folytattam ezt az előző történetet a Coca-Colával, hogy most legutóbb stoppoltam Indiába. Tény, India nagyon sokat változott az elmúlt 10 évben, tehát nekem ilyen sokkos élmény volt. Tehát én a kedvenc országom volt ezelőtt, most már lekerült mondjuk a 4. helyre.
Mi az első helyen?
Burma nekem még továbbra is.
Igen, második?
Nem tudom, Irán, Pakisztán.
És utána India?
India, igen, Indonézia, meg az a környék, tehát általában.
És volt olyan, amikor India volt az első helyen?
Igen, tehát 10 éve, amikor ott jártam először, akkor abszolút olyan topon volt.
Ennyire megváltozott?
Szerintem igen, és pont erről akarok beszélni.
Ugyanoda mentél, ahol voltál, vagy más helyre?
Hát ott is voltam, igen, meg máshol is.
Na és mi a változás?
Semmi, hogy stoppoltam, és a stoppolásban az is jó, hogy nagyon értelmes emberek vesznek föl, vagy hát középosztály, felső osztály, tehát akikkel többet lehet beszélgetni, mint mi a neved, és mit tudom én, hol élsz.
Kocsival vagy a motorral?
Minden van, de mondjuk ez a beszélgetés épp egy ember, aki kocsiba volt, és vagy szóba került a Indiának, meg az Ázsiának a gazdasági fejlődése, meg ez a környezetszennyezés dolog, ugye, hogy Európából az ipar kitelepült, tehát gyakorlatilag importáljuk, vagy exportáljuk a környezetszennyezést. Nyilván ennek megvan a maga hátulütője, hogy most Európában már nincsen gyakorlatilag ipari termelés. Tehát, hogy egyre inkább a szolgáltatóipar fele megyünk el, tehát gyakorlatilag a semmiből próbálunk pénzt csinálni. És egy Ázsiában ezáltal az ipari növekedéssel ugye a szennyezést is kitelepítjük meg mindezeket. Persze. Cserébe viszont az egyéni jólét nő. És az egészben az a probléma, amit én felvetettem, hogy ugye Ázsia fejlődik, és mindenki olyan életszínvonat akar, mint mondjuk Európa vagy Amerika, de tudjuk, hogy ez valamilyen szinten ez nem fenntartható. És hogy mondjam, a mi vitánk az abból állt, hogy Európa megmondhatja-e Ázsiának, hogy sokan ne tessék ennyit szennyezni a környezetet, meg ne tessék ennyit szaporodni, mert ennek ilyen és ilyen konzekvenciái lesznek. És erre a beszélgető partnerem azt mondta, hogy hát Európa már nem mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Nekem ez mind szép szavakkal, tehát hogy ez persze. Egy békés beszélgetés volt, de kb. Ez volt a kicsengése, hogy ne mondjuk meg neki, hogy ők hogy éljenek. Ők most jutottak abba a körforgásba oda, hogy már jól tudnak élni egyéni szinten. Európa már túl van ezen, tehát mi már nekünk már ittunk Coca-Colát, mi nekünk már van kocsink minden embernek, meg mit tudom én, saját háza, és ugye Ázsia most érkezik oda a maga 3 milliárd emberével, ha csak 3 országot veszünk, ugye az India, Kína, Indonézia, vagy mit tudom, még pár apró Bangladest is hozzávehetjük. Uh-huh. Mondjuk ott még szerencsére szegénység van, ezt a szerencsére ezt idézőjelbe.
Voltál Bangladesben?
Nem voltam, csak tudom, hogy hogy élnek ott. Tehát, uh-huh. hogy így sok utazóval találkoztam, mindegy, ez uh-huh. ilyen zárójeles. Na most a konklúzió az egészben az volt, hogy mondtam neki, az rendben van, hogy joguk van hozzá, hogy jól éljenek, meg éljenek olyan módon, mint Európa, viszont egy baj van, hogy ez, hogyha például minden egyes indiai, meg kínai WC papírra kezd el törölni a fenekét, akkor erdők nem lesznek itt 5 éven belül a földön, meg mit tudom, mindenkinek kocsia van, ami már megtörtént egyébként Indiában, hanem is mindenkinek, de ugye a középosztály az már ilyen 100 milliós réteg, hogy mindenkinek van kocsia, az utak ezt nem bírják. Tehát a Himalájában, amikor ott voltam ilyen 3500 méter magason, távol gyakorlatilag minden várostól már mit tudom, 10 órányira, a dugók voltak a hegyekben. Tehát ilyen órás dugókban. Igen, mert a kétszer egy sávos az út. A Indiában mindenki úgy gondolja, hogy neki kocsia van, akkor ő az úr, és akkor mindenki előzget, meg mit tudom, aztán beszorulnak, és akkor egyik se akar hátrébb menni, mire hátra menni, eldöntik, hogy ki menjen hátra.
Ugye már ez hátul van a kocsi.
Addigra már hátul vannak, tehát ugye egy 100 autót kell vagy levezényelni, hogy visszatolasson valamennyit. Uh-huh. Tehát, hogy nincs, tehát hogy a morál, tehát hogyan gazdagság előbb érkezett, mint a belátás, egyfajta morál, hogy hogyan lehet menedzselni ezt a fajta életet. Tehát, hogy ez a változás, tehát amit beszélgettünk,
így,
a global warming, tehát a
felmelegedés.
Hogy mondják?
Felmelegedés.
Igen, tehát hogy a világ felmelegedéséről, hogy nem az a baj, hogy fölmelegszik, mert ez történt előtte is, meg utána is fog. De az a sebessége, igen, hogy az nem tudunk, vagy emberek még talán tudnak alkalmazkodni, mint a fenti példa mutatja, mégsem, de az állatvilág, meg a környezet, stb. Ők meg nem. Uh-huh. Tehát, hogy ez a félszebbe, meg hát az, hogy ez a népesség ugye egyre több helyet foglal el, annál kevesebb terület lesz az, amit művelés alá vonhatunk, illetve ugye a környezetváltozás, mert ugye egyre több sivatagosodás, meg túlegeltetés miatt sivatagosodások vannak, stb. Tehát ezeket
szóval Indiába, te ezt tapasztaltad, hogy a változás, ami ott történik, ami úgy hívják, hogy civilizációnak az útja.
Hát az
ez nem az, hanem az a pokolba való, vagy pokolba vezető útat látod ebbe?
Most Delhi ez egy nagyon jó, Delhit utáltam 10 éve, és most meg egy egészen menedzselhető város. Ként értékelem. Tehát afrikai városokhoz képest ez egy mennyország. Tehát, hogy kiismertem a tömegközlekedését is, tudtam, hogy hogyan lehet eljutni A pontból B pontba. Uh-huh. Nagyon jó koncertek voltak. Tehát, hogy egy abszolút élhető várost csinálnak. Ugye most lesz 2010-ben valamilyen olimpiai játékok szerűség, tehát ilyen ázsiai játékok, és arra készülnek nagyon. 5 év alatt kiépítették az egész metrórendszert. Ott nem tököltek egy mint 2 kilométer metróval 10 évig, hanem lehet, hogy ilyen 4-5 év alatt a kezdetektől egészen a befejezésig egy egész metropolis, tehát egy 10 milliós város, vagy 15 milliós város behálóztak metróval. Mm-hmm. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon komoly.
Igen, hát vannak pozitívumok, és van.
Abszolút, csak azt mondom, hogy ezt kéne hozzájárulni egy környezettudatosságnak, hogy nem tékozló módon élünk, hanem vagy gondolkodva élünk. Tehát Afrikában is ezt láttam, hogyha valakinek van pénze, akkor az, hogy mondjam, jogot formál arra, hogy tehát nem érdekli az, hogyha folyik a víz állandóan a csapjából. Tehát nem lehet neki elmondani.
Ki tudja ki
fizetni. Igen, azt mondja, hogy ki tudom fizetni, az az én dolgom. És én azt mondom már pedig, hogy ez nem a te dolgod, mert arra szükség van, meg ez limitált. Tehát, hogy ha nem muszáj, akkor minek folyassad. És ez lehet egyéni szinten, hogy mikor kapcsolod le a lámpát, mennyit Celsiusra állítod a légkondicionálót, ugye? Mert az szokott lenni, hogy nyáron 16-ra hűtünk, télen meg 24-re fűtünk, ami tök logikátlan egyébként ez az összefüggés, mert pont azt kéne, hogy közelítsen ahhoz az értékhez, amiben egyébként a környezet van, egészségügyileg is egyébként, de zárójelbe bezárva.
Persze, ez így működik, de előbb-utóbb erre leszünk kényszerítve, mert elfogynak
ezek. Hát csak akkor ezek. Én azt mondom, hogy késő van, tehát ezt mondom, hogy amikor indiai, meg a kínaiak fölveszik ugyanazt az életstílust, mint mi, azt már nem fogja elbírni se a tüdöm, se a bőröm, se a poharam, amiből az ivóvizet innám, ha lenne. Egyébként sok helyen nincs pont emiatt.
Hát én megint...
Te az optimista verziót képviseled, akkor mondd el az optimista verziót, hogy ne legyen a hallgatóknak ilyen pessimista végkicsengése.
Igen, mert rosszul fognak aludni. Szóval én hiszem benne, hogy igenis ez a világ tárt valahova, de nem lesz vége, ami rossz vége, hanem jó vége, happy end lesz.
Na hova menekülsz, mondjad el.
Hol menekülök? Igen. Én mindig jó helyen vagyok, szóval nincs menekülés.
Akkor Magyarország jó hely?
Nagyon jó, abszolút jó, és igen, itt is most ezek a meleg nyárak egyre melegebb, de tapasztalom, hogy a tél is egyre melegebb, és én szeretem a meleg télet, szóval nem szeretem, amikor hideg, hiába Oroszországba jöttem, ez a mínusz 35, ez nem szeretem.
Én ezt megértem. Egyébként ez a globális felmérésről mondják, hogy gyakorlatilag ugye Oroszországban melegebb lesz, de igazából a telek lesznek melegebbek.
Persze.
Kevésbé lesz hideg, tehát ilyen módon nyilvánul
persze,
meg.
Persze. Szóval
csak kérdés az, hogy ha amikor fölolvadott az egész Szibéria, és mi a szúnyog invázió lesz, hogy azt majd nem teszitek zsebre ott arra felett.
Azt nem tudom. Akkor tudod, olyan dolgot majd kitalálnak szerintem.
Szúnyogháló, igen.
Igen, szúnyogháló. Igen, Kata?
Csak annyit még, hogy sok mindent megtapasztaltál, talán sok olyasmit is, amit más utazók is. És mindezek fényében vajon ajánlanád-e másoknak a te utazási módszeredet? Tehát akkor is, hogyha mondjuk megengedhetek magamnak egy 3 csillagos szállodát, vagy egy vonatjegyet, vagy egy repülőjegyet.
Abszolút, így utaztam így együtt ilyen nyugatiakkal, akik más millióban utaztak, és valami miatt sikerült rávennem őket, hogy velem utazzanak egy kicsit, és hogyha tudnak adoptálni, ezzel túljutnak azon, hogy mit tudom én, koszosak lesznek alváskor, meg hogy nem tudnak minden nap zuhanyozni, meg ilyen apróságok, apró kellemetlenségeken túl vannak, olyan cserébe olyan élményeket kapnak, ami stoppoláskor például érdekes emberekkel találkozni, vagy amikor vidéken sétálsz és behívnak, és spontán elfogadod azt, hogy akkor ott alszol náluk, megismersz egy családot, velük élsz, te is tudsz nekik adni valamit a te tudásodból, ők is megmutatják, hogy hogyan készítenek dolgokat. Tehát, hogy egy sokkal élőbb kapcsolatot gondolok, mint a turistabuszból ki, turistabuszból be, és akkor maximum megismerted az idegen vezetőt, aki nem biztos, hogy reprezentálja az országát, mert ő neki ugye a szép arcát. Tehát menj el Észak-Koreába, és akkor meglátod, hogy mit fognak neked mutatni Észak-Koreába, és nem gondolod azt, hogy az az ország. Tehát tudnak Észak-Koreába, már meg is nyitottak azt hiszem egy gyors étkezdét idén. És
nem most volt ott Bill Clinton, most hallottam.
Ja, de nem miatt nyitották meg.
Nem miatt? Mert volna ennyi is kellett.
Igen. Na mindegy, tehát én azt mondom, hogy egy sokkal inkább íze, szaga, bűze van ennek az ilyen jellegű utazásnak.
Közelebb állsz az emberekhez, mint amikor csak megmutatják a vitrineket.
Meg a őszintébb véleményt kapsz tőlük. Tehát én azt gondolom, mint stoppos, sokkal őszintében megmondják a haragukat, meg az örömüket, mint hogyha a turista idegenvezető mondaná ugyanazokat.
Na. Igen, azért voltam kíváncsi, amikor pár perc ezelőtt mondtad, hogy akkor vennél egy jeepet, és azzal mennél. Hogy vajon mi a fontosabb?
A jeepbe az van, olyan helyekre tudnék eljutni természetben, ahova egyébként nincs tömegközlekedés, semmi stoppal se jutok el. Tehát én tudok sokat gyalogolni, de még ezen túl is vannak limitek. Tehát nekem Guineában nagyon szerencsém volt, hogy ugye gyalog mentem át a Guinea-Bissau-Guineai határon, mert gyakorlatilag hetente egy darab jeep megy át ott, és nem akartam várni annyit, és akkor inkább gondoltam, azt a 40 kilométert legyalogolom, és mit olyan szerencsém, hogy fél út környékén jött egy kocsi, ami teljesen váratlan, és kiderült, hogy csehek voltak, és akkor velük utaztam tovább egész Guineába. Tehát, hogy olyan vizesésekhez, meg olyan hegyekhez jutottam el, ahova terveztem egyébként, csak ennek a fizikai megvalósíthatósága a nulla felett endelt. Uh-huh. És pont ezt a nullát léptem át ezáltal, hogy ilyen módon utazom.
Most lassan érkezünk a vége felé, akkor egy kérdés, hogy most mennyi időre mész, mert vannak kilátások, mikor újra látlak, vagy mikor?
Hát mondjuk jövőre, de soha jövőre. Nem tudni, nyilván attól függ, hogy hogyan alakul. Most ez az utam is egy hosszabb lett volna, de így Afrika így leszívta az összes energiámat, meg így bezárultak az utak, tehát amerre terveztem, ez a Darfuri válság miatt ez a Csád-Szudáni határ zárva volt, most lemenni Közép-Afrikába, ott is ilyen fegyveresek vannak. Tehát lehetne, csak akkor utána kéne járni, kellene információ, hogy hogyan, plusz még akkor pont jött a 40 fok, plusz akkor jött az esős évszak, tehát pont annyi minden negatív dolog jött össze, hogy egyszerűen Zsák utca, Libia és Algéria fele nem tudtam kimenni, ugye ott vízumgondok vannak, most visszamenni ugyanazon az úton, ahol jöttem, azt a 8000 kilométert végig stoppolni megint, 40 fok melegben, ez éppen nem volt kedvem, és akkor rászántam, hogy akkor átrepülöm, és amit egyébként nem bánok, mert Libiáról nagyon jó élményeim vannak.
Igen, szereted a Libiát?
Libiaiakat, tehát egyről az ország területén még nem tettem be úgy a lábomat, tehát tranzitban voltam, de a tranzitban az immigration officerek, meg bárki, aki ott volt libiai, hihetetlen intelligensek, hihetetlen kedves emberek voltak. Tehát, hogy az immigration officer hívott meg, hogy már pedig, hogyha legközelebb jövök, akkor nála kell laknom, meg mit tudom én. Tehát ez a vendégszeretet, ez az arab kultúrákban abszolút ott van. Tehát valószínűleg látták, hogy nem olyan módon utazok, mint a többiek. Illetve az iszlámban ez egy nagyon fontos pillér. Tehát, hogyha elvegy valaki Iránban, vagy Pakisztánban ezt a vendégszeretetet, ezerrel megtapasztalja.